Isten igéjét Lukács evangéliuma 6. részéből olvasom, 6. rész 37. verstől a 46-ig. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd szálkát atyád fia szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nékem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?
Imádkozzunk. Mennyi Atyán, köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy újra és újra a te színed elé hívsz bennünket, mint a te népedet, vagy mint akik téged keresnek, rád vágyódnak, rólad gondolkoznak. És köszönjük neked azt, mennyi Atyánk, hogy a te szavaddal nem simogatsz bennünket álságos módon, hiszen szeretsz minket, és ezért, amikor arra van szükségünk, akkor kemény vagy velünk. Ahogy mögöttünk van egy hét, és eléd jövünk, hogy téged ünnepeljünk, és téged magasztaljunk, talán ott van a szívünkben sok minden felett a elkeseredés, vagy a lázadás, hogy miért történtek velünk kemény dolgok, vagy nehéz dolgok. És talán most meghalljuk, hogy ezen keresztül is velünk akarsz beszélni, és szereteteddel szívünket akarod elérni. Ezért köszönjük neked, hogy eléd jöhetünk, köszönjük neked az életünket, köszönjük neked az ajándékaidat, az ételt, az italt, a ruhát, a meleg otthont. Köszönjük neked a szeretteket, akik körülvesznek. Köszönjük neked a munkát, amit elvégezhetünk. És eléd hozzuk azokat az aggodalmainkat is, amelyek éppen ezekhez kötődnek. A hiányokat, a nehézségeket. És leginkább eléd hozzuk most a mi szívünket. Azt hallottuk, Urunk, hogy amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. És csak te tudod, és mi magunk, hogy vajon mi mindent szólt a mi szánk ezen a héten. De köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban éppen azért jöttél el, hogy megtisztítsad a szívünket, és megtöltsed önmagaddal, hogy legyünk jó fa, amely jó gyümölcsöt terem. Így jövünk most te hozzád, és így valljuk meg, hogy szükségünk van rád. Szeretnénk hallani a hangodat, és szeretnénk nem csak mondani, hogy Urunk, Urunk, hanem engedelmeskedni és megélni a te akaratodat, hiszen tudjuk, hogy ez a legfőbb jó, hiszen tudjuk, hogy erre teremtettél, és erre hívtál el az Úr Jézus Krisztusban. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és légy velünk, szólj hozzánk, formálj minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. A Római Levél második fejezetéből olvasom Isten igéjét, az első 6 verset és a 17. verstől a 29. versig. Róma 2:1-6, 17-29, nem az van kiírva, de ez az én hibám. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz? Aki azt mondott, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a báványokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint meg van írva. A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt, de ha törvényszegő vagy, akkor körülmetéltséged körülmetéletlenségé lett. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem tekinti-e Isten a körülmetéletlenséget körülmetéltségnek? Még a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, el fog ítélni téged azért, mert az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az részesült dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesült dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a lélek által van körülmetélve. Pál apostol a római levélben azt fejti ki előttünk, hogy az evangélium Istennek az ereje, Istennek a hatalma, Istennek a dinamitja, amely alapvetően és belülről változtat meg minket. Arról is beszéltünk, hogy az evangélium az nem pusztán a személyes életünket változtatja meg, vagy a személyes életünkre hoz választ, kapcsolatot Istennel, bűnbocsánatot, az örök élet reménységét, a Szentlélek ajándékát, hanem az evangélium által Isten bekapcsol a maga munkájába, a maga tervébe, a maga nagy történetébe. Ebben a sorozatban arról kezdtünk olvasni, hogy azt láttuk, hogy a teremtés történet, amit a Bibliából olvastunk, az a miénk, mert a világ ma is az, amit Isten az ő szeretetéből alkotott, jóságából létrehozott. Ma is bármi, ami minket körülvesz, és ebben a világban az idő, a világ ritmusa, a hét nap, a hónap, mindez, amit Isten létrehozott, amit Isten alkotott, a teremtés történet a miénk, benne élünk. Aztán arról is beszéltünk, hogy a világ elromlásának a története is a miénk, hiszen magunkban hordozunk mindazt a nyomorúságot, ami az első ember lázadása által jött a világba. Nem csak ők, hanem mi is meghasonlottunk Istennel, meghasonlottunk a másik emberrel, Itt aztán különösképpen beszéltünk a férfi és a nő egymással való meghasonlásáról, meghasonlottunk önmagunkkal és a természettel. Aztán arról beszéltünk, hogy ebben a nagy történetben, ami a Biblia történet, amit Isten elénk ad, ebben Isten nem hagyja magára az embert, hanem elkezdi helyreállítani, visszahívni az emberiséget magához, megszabadítani, megváltani, reménységet adni. Kezdettől fogva Ábrahám, rajta, benne Izrael, az Isten népe, akiben aztán megszületik Jézus. Istennek a munkája, hogy miénk a teremtés történet, igen, miénk az összetörtség, a bukás, a romlás története, igen, magunkba hordozzuk, de Isten egy újat kezdett. És a kérdés az, hogy ez az új, ez hogyan lesz a miénk. És amikor Pál apostol az evangéliumról beszél, az örömhírről, ami Jézusról szól, ezekben a fejezetekben ezt akarja eljuttatni hozzánk. Legyen a miénk. És múlt héten arról beszéltünk, hogy az első dologról, ami akadályozza, hogy az evangélium, mint Isten ereje beköltözzön az életünkbe. És Pál apostol erről azt mondta, hogy a bálványok a szívünkben azok, amelyek Isten igazságát, erejét kívül tartják. A mai napon pedig arról fogunk beszélni, hogy van egy másik akadály is, amiről az apostol szól, és ez nem más, mint amit most úgy nevezünk, hogy vallásosság. A vallásosság alatt azt értem, amikor az életünket, az életünk alapját, hogy kik vagyunk, hogy mi az értékünk, hogy hol kapunk szeretetet, hol vagyunk elfogadást, kapunk elfogadást, mi a célunk, mindezt vallásos teljesítmény, vallásos hagyományokba való élet, vagy vallásos gyakorlatok adják. Amikor a vallásosság határozza meg, hogy kik vagyunk. Az első fejezetben Pál apostol a pogányokhoz szól. És azt mondja, hogy ők, akik elcserélték Istent, a teremtő Isten helyett a teremtett világból választottak maguknak bármit, amit imádtak, szolgáltak, az elveszettség. De az első fejezet után azonban a zsidókhoz szól, ezt olvastuk ma, őket nevezzük most vallásosoknak. Ő velük beszél, mert Pál azt mondja, hogy ahogy a báványimádás, az távol tartja Isten evangéliumát egyértelműen az életünkből, távol tartja Jézust. Ugyanúgy a vallásosság is távol tartja, csak egy sokkal alattomosabb módon. A vallásosság az evangélium meghamisítása. A vallásosság olyan, mintha Jézus Krisztus örömhíre lenne, de mégsem az. Olyan, mintha átformálná az életünket, de mégsem formálja át. Olyan, mintha bekapcsolna az élő Isten munkájába, de valóságban mégsem kapcsol bele. Végül egy halott báványnak bizonyul ez is. Kudarcra ítéltetett. Lássuk tehát, hogy ennek a szakasznak az alapján, hogy mi a jellemzője a vallásosságnak. És Pál itt az ítélkezésről beszél. Aztán lássuk utána, hogy mi Isten válasza erre. Végül pedig hogyan léphet az evangélium az ítélkezés a vallásosság helyére. Pál apostol úgy adja elő a tanítását, tehát az egész szakasz úgy halljuk, hogy valakivel beszélget, sőt, nem csak beszélget, egyes szám második személyben vitatkozik érvel valakivel. Azt mondja, te ítélkező ember, menthetetlen vagy. Később azt mondja, ha te zsidónak nevezed magadat, ha te azt tanítod, hogy ne lopj, lopsz, egy valakivel beszél, látszólag, de valójában nem egy konkrét emberhez szól, hanem ez az ember, ez az egész zsidóságot foglalja össze, vagy testesíti meg Pál számára. Miért kezd el hozzá beszélni? Az előző fejezetben, hogy a pogányságra adott egy kritikát, és a pogányság mögött ott elmondott, nagyon kemény dolgokat mondott el. Azt mondta, hogy akik kicserélték Istent a szívükbe, és bálványokat kezdtek imádni, utána elmondta, hogy micsoda gátlástalan, erkölcstelen életbe jutottak. És ez volt az akkori világ, Róma, ahova Pál írja a levelet, hogy hihetetlen gátlástalanság meg erkölcstelenség volt a világban, egy zsidó szemével nézve, a bálványimádás miatt. És a zsidó ember végig gondolhatta azt, hogy hát ezek menthetetlenek, de én rendben vagyok. És ezért Pál a következő pillanat azt mondja, hogy na akkor figyelj, nézz a tükörbe, te ítélkező ember, aki a pogányokat elítéled, hogy ők ilyenek, ugyanolyan elveszett vagy. Calvin János azt mondja, így fogalmazza ezzel a résszel a gondolatait, hogy amit Pál itt elkezd, azt mondja, ez a feddés a képmutatókra vonatkozik, akik midőn a külső szentség látszatával kápráztatják el az emberek szemét, azt gondolják, hogy Isten előtt is biztonságban vannak, mintha bizony becsületesen engedelmeskednének és eleget tennének neki. Pál tehát a durvább bűnök felmutatása után, amit a pogányokról elmondott, hogy senki sem maradhasson igaz Isten előtt, az olyan fajta szentecskéket támadja meg, akik nem voltak belefoglalhatók az első felsorolásba. Kávé elég irónikus, amikor ezeket az embereket szentecskének, szentecskéknek nevezi. És bele ne akadjon a nyelvünk, nehogy szent kecskéket mondjunk. Szentecskék! És nézzetek meg, milyen érdekes, hogy Calvin, ahogy Calvin írja ezeket a sorokat, Calvin már nem a zsidóságról beszél. Pál apostol korában és kontextusában ő a zsidókkal szemben mondja ezeket, akiké a törvény, akik ismerik Istent, a szövetséget, de Pál, Calvin már nem így beszél róla, hanem azokról beszél, akik a külsőben bíznak, belülről nem engedelmeskednek, akik ugyanúgy lehetnek zsidók, mint ma keresztények. Ezek a szentecskék gyakran mi magunk vagyunk. És a vallásosság szentecskéi ítélkező emberek. Nézzük hát, mit mond Pál az ítélkező emberről. Ezért nincs mentséged, mert amikor másfelet ítélkezel, magadat ítéled el. Hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Gondoljunk egy pillanat erejéig arra, hogy mennyi ítélkező szó hagyja el a szánkat, és milyen ítélkezésekkel van gyakran tele a szívünk. És most nem is arra gondolok, amikor valakiről valami nagyon-nagyon csúnyát mondunk, hanem csak azt az alapvető, belső, szinte szükséget, hogyha csak találkozunk is egy emberrel, ha kimondjuk neki, vagy inkább másnak, hanem, ha csak a szívünkben történik, ítéletet alkotunk róla. És szükségünk van szinte rá, hogy ítéletet alkossunk róla, és ezzel elhelyezzük őt a magunk világában. Ha valaki más alkotott valakiről ítéletet nekünk, akkor nem is ismerjük esetleg azt az embert, de az alapvetően meghatározza, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, és hogyan gondolkodunk. Ha ilyen erővel jelen van bennünk az ítélkezés, szinte folyamatosan zajlik, ebben a pillanatban is. Ebben a pillanatban is. Ha ennyire jelen van bennünk, akkor nagyon kemény, amit Pál mond, ráadásul Jézus szavai nyomán, a lekcióban Jézus szavait olvastuk, ne ítélj, hogy ne ítéltess, ne kárhoztass, hogy ne kárhoztass el. Akkor annyira világos, hogy ez egy nagyon súlyos üzenet, és nagyon szembe kell néznünk azzal, amit mond. Pál azt mondja tehát, hogy miközben mindez zajlik bennünk, önmagunkat ítéljük el. Miért? Ugye régen ismert lélektani tény, hogy az zavar és az háborít fel minket a másik emberben a legjobban, ami bennünk is jelen van, akár tudunk róla, akár nem. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy amit magunkban utálunk, gyűlölünk, és tegyük hozzá, elfojtunk, azt tesz bennünket mások iránt kíméletlenül kritikussá. Ha úgy ítéled, hogy ez nem így van, akkor gondolj arra, hogy amennyiben nem folytjuk el, hanem szembenézünk egy gyengeségünkkel, és keresztényként pont ezt jelenti Jézus elé hozni a nyomorúságunkat, a bűnünket, tudni róla, bocsánatot kérni, amennyiben Isten előtt hordozott kegyelemben, reménységben ezt, akkor mi történik a szívedben? Akkor épp nem ítélkező leszel azok iránt, akik hasonlóval küzdenek, hanem együttérző leszel és megértő. Amit viszont elnyomunk, elfojtunk, és magunkban közben utálunk, azon a területen hihetetlenül élesek és kemények vagyunk mással. Mennyire igaz, amit Pál mond? Amikor az önmagunk iránti elutasítást másra vetítjük ki, hihetetlen vakságban járunk, és egy idő után ezt mindenki látja, kivéve magunkat. Mindenki látja, hogy milyenek vagyunk. És áldott szolgálatot végez felénk az, aki nem ítélkezve, hanem szeretetből megmer ilyenkor mondani, hogy ezt látom az életedben. Megmerjük egymásnak mondani? Ez nem ítélkezés. szeretetben, alázattal. Ezt látjuk. Amikor mindenki arról beszél már, hogy ez milyen, csak ő nem látja, hogy milyen. Ítélkezünk tehát, és minden kritikánkkal, vádunkkal, minden szavunkkal önmagunkat ítéljük el, mert azt kritizáljuk benne, ami valamilyen módon ott van bennünk. Van azonban egy másik vetülete is annak, amikor Pál azt mondja, hogy magad is ugyanazt cselekszed, úgyhogy ezt nem szó szerint értjük. És ez is önmagunk elítélésének a formája. Ez esetben az történik, és ebben is nagyon jók vagyunk mi, szentecskék. Ez esetben az történik, hogy az ítélkező ember nem tudatosan nyilvánvaló, de kiválaszt egy területet, ahol az életét igaznak tartja. És amelynek alapján, mivel ő azon a területen a saját életét igaznak tartja, annak alapján mindenki mást, aki ebben a dologban nem fedhetetlen, azt elítéli. Például megvan valaki győződve arról, hogy ő, és való, így is van, ő mondjuk nem parázna, nem tisztátalan lelkületű, hűséges és egyáltalán tiszta, és mindenkit megítél, aki számára annak tűnik. Ha erre nagyon büszke, hogy ő tiszta, akkor amikor egy férfi meg egy nő, akik nem kötődnek egymásra, szivatalosan leülnek egymással beszélgetni, már akkor is azt látja, hogy azok nem tiszták. Mert annyira erős abban, hogy ő ebben tiszta. És közben vak, teljesen vak, és nem látja, amit mindenki más lát róla. Hogy az élete mennyi más területén menthetetlenül világosan vétkes, bűnös, hamis. Egyet kiválasztani, és annak alapján másokat ítélgetni, ugyanaz magunkat ítéljük el. Ezért Pál nagyon-nagyon keményen szembesít minket. Ha más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz, aki azt mondta, hogy ne paráználkodj, hogy paráználkodsz, aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod Istent. Emögött még az is fellelhető, ahogy Jézus tanította a törvényt, ahogy Jézus magyarázta Isten törvényét, a 10 parancsolatot, amikor azt mondja például, hogy nem csak az a házasságtörés, amikor valaki effektíve hűtlenné válik, megcsalja a házastársát, hanem az is, hogyha ha már a szívében ez elindul. Nem csak az a gyilkosság, mondja Jézus, amikor valakibe beleböki a kést, hanem amikor már a szívében ott van a gyilkos indulat, és jön neki. És lehet, hogy valaki egy bizonyos szinten azt mondja, hogy én rendben vagyok, se nem házas, se házasságtörő nem vagyok, se gyilkos nem vagyok, miközben az életét, szívét mélyen szorongatja minden nyomorúságos, gyűlöletes indulat. Másokat ítélsz, és minden szóval magadat ítéled el. Mi történik itt? Valójában az történik, és ezért higgyétek el, hogy a képmutatás és az ítélkezés az a mi bűnünk, az a keresztények bűne, az a vallásosság bűne. Sokkal inkább a mi bűnünk, mint az úgymond nem hívőké. Miért? Mert esetleg valaki azt írja meg, hogy nagyon sok minden volt az életében, amiből tényleg Isten kihozta, megszabadította, megtért, új élete lett, rendezte a dolgait, tisztává lett. És utána abba él, hogy megismertem Istent, megismertem az ő akaratát, megismertem az ő igazságát, új életem lett. És onnantól ez az a pont, amit az embernek a bűnös szíve átfordít, és ahol kegyelemből mindezt megkapta, azt egy idő után elkezdi arra használni, hogy másokat ítélgessen. Arra használja az Isten ismeretét, hogy másokat elítéljen, és nem arra, hogy szembenézzen magával újra és újra. Ezért önmagát csapja be, és önmagát ítéli el. Az ítélkezés és a képmutatás az a mi bűnünk. Elsősorban a vallásos, úgymond vallásos embereké. És még egyszer, érezzük, hogy mennyire súlyos Isten szava ezen a ponton. Bele tudunk-e abba gondolni, hogy egy napon, hogy az összes ítélkező szavunk, az összes ítélkező indulatunk egy nap ott állnak velünk szembe, ránk zuhannak, ránk terhelődnek, és minket ítélnek el. Csak amit mi mondtunk ki, Csak mindaz, amit kimondtunk, mindaz, ami a szívünkben zajlik, mindaz, hogy az embereket helyre tesszük, úgymond. Egy nap, valahogy valamilyen formában, mindez visszazuhan ránk egyszerre. El tudjuk ezt képzelni? Erről beszél Pál. És mondjuk ki, hogy nem tudjuk, hiszen Pál erről beszél, hogy az ítélkező embernek éppen az a jellemzője, hogy teljes biztonságban tudja magát. Semmi, hát ő tökéletes. Nézzük tehát tovább másodszor, hogy mi Isten válasza erre a lelkületre. Pár egyetlen választ ad, azt mondja, hogy Isten igazságos ítélete éri el az ilyen embert. Miért? Először is azért, mert ahogy mondtam, az ilyen ember biztonságban érzi magát. Ott két kifejezést használ Pál, az egyik azt mondja, a zsidóknak mondja, hogy egyrészt, mert tiéd a törvény ismerete, tehát te tudod, hogy Isten mit akar, szemben sokakkal másokkal, akiknek nem jelentette még ki Isten az ő akaratát, tiéd a törvény ismerete, de azt mondja, van egy másik dolog is, rajtad van a szövetség jele, a körülmetélkedés jele. Zsidóként testedben hordozod, hogy Istenhez tartozol. Gyerekkorod óta abban ősz fel, hogy Istenhez tartozol, és ismered az ő akaratát. Van-e bármi oka annak, hogy azt gondolt, hogy nem vagy rendben Istennel? És mit mond Pál? A körülmetélkedés, a külső jegy valóban használ, ha megtartod a törvényt. Mert a törvény ismerete az semmit nem jelent. Töltsed be, éljed meg. És ha megtartod, akkor rendben a külső jegy. Csak hát ki tartja meg a törvényt? Amikor Pál ezt mondja, nem azt mondja, hogy azért, mert meg tudod tartani a törvényt, hanem oda fog kiukadni, hogy mert nézd meg, nem tudsz tökéletes, Istennek kedves életet élni. Nem tudod megtartani a törvényt. Miért gondolod, hogy akkor megtart téged azt, hogy körül vagy metélve? Lefordítsam a mai nyelvre. A vallásos hagyományban való részesedés, a vallásos gyakorlatok megélése, a vallásos ismeret mind-mind azt erősíti a számunkra, hogy a mi életünk Istennel rendben van. Sokféle módon lehet ezt megfogalmazni. Mondhatod azt, hogy különféle vallásos díszeink vannak. Lelkész és presbiter felmenők. Konfirmáció egy híres, neves, igazi református gyülekezetben. Gyerekkorod óta hitoktatás. Híres, neves, református intézményekben való tanulás. Ez is lehet, de lehet más. A megtérés azon a helyen, ahol aki ott tér meg, aztán az igazán megtért. Az, hogy én gazdagréti gyülekezethez tartozom, hogy én itt értem meg. És folytathatnánk, értitek? Vallásos díszek, amikbe egy idő után elkezd az ember belekapaszkodni, és azt mondja, ha én a szolgálatot, és minden. Ha én így vagyok, ha én itt vagyok, rendbe kell, hogy legyek. És mit mond Pál? Semmit nem ér. Semmit nem ér. Sőt, azt mondja, hogy a pogány jobb ebben az esetben nálunk. Azért, és ezt folytatja, ami kiváltja Isten ítéletét, mert azt mondja, bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Kik miatt káromolják a pogányok Istent? A pogányok miatt? Nem. A hívők miatt. Miattunk. A vallásosok miatt, a szentecskék miatt, a képmutató ítélkezők miatt, miattunk, akik azt imádkozzuk, hogy szenteltessék meg a te neved. És közben kirepünk a világba, és ítélkezünk, mert mindent jobban tudunk. Mert mi vagyunk az Isten népe, mert jobbak vagyunk. Mert mi tartozunk valahova. Ránk néznek, és azt mondják, hogy tudjátok, kinek kell ezeknek az Istene? Miattatok káromolják Isten nevét a pogányok miatt. És Pál azt mondja, hogy hát nézzétek meg, hogy az ítélkező emberen, nézzétek meg, hogy mennyire vak, hogy hogyan gyűlik Isten haragja. Azt mondja, megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed észre, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mi történik itt? Mi folyamatosan ítélkezünk, és közben látszólag nem történik semmi, nem sújt le a mennykő. Miért? Azt mondja Pál, beültetek az Isten székébe, folyamatosan ítélkeztek mások felett, és nem veszitek észre, hogy csak azért tehetitek, mert Isten jóságos, hosszú tűrő, kegyelmes, elnéző, és arra vár, hogy végre megtérjünk hozzá ebből az ítélkezésből, ebből a lelkületből. És nem vesszük észre. És Isten ítélő székébe ülve tesszük a megfelebbezhetetlennek hit kijelentéseinket, és mi történik? Közben Isten szívében gyűrik a fájdalom és a harag. És a vallásos embernek, higgyetek el, a legnehezebb bűnbánatra jutni, és a legnehezebb megtérni. Miért? Azért, mert az ítélkezése végig arról szól, hogy azt bizonyítsa valamilyen módon, hogy ő elég jó. Az egész élete arra épül, hogy ő elég jó. És ha valakinek az egész élete arra épül, hogy ő elég jó, azt elismernie, hogy nem, én teljesen elveszett vagyok, és gonosz vagyok, és bűnös vagyok. Ez hihetetlenül nehéz. Egy olyan embernek, aki nem vallásos háttérből való, bizonyos értelemben könnyebb felismerni azt, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az életem miért áll szembe Isten akaratával. Az ilyen ember önmagát igazolja és önmagát ítéli el. Hogyan léphet az evangélium be az életébe? Hogyan léphet be az evangélium a vallásosság helyébe? Pál egyértelmű választ tud, azt mondja, az részesül dicséretben, és nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem a szívében, a lélek által van körülmetélve. Szembeállítja a külső ítélkezéssel teljes vallásosságot, a belső a Szentlélek által körülmetélt, megújított szívvel. Még egyszer, mi mozgatja a vallást? Ahhoz, hogy lássuk, hogy minek kell a szívben megváltozni, vagy hogyan változtatja azt meg Jézus, hogyan tör be az evangélium a vallásos ember életébe, hogy ott aztán dinamittá legyen és megújítsa. Ahhoz még egyszer nézzünk rá, hogy miért, mi történik a vallás, az ilyen értelemben a vallásos ember szívében. A vallásos ember a vallásos teljesítményben véli megtalálni a biztonságát, meg az értékességet. Akkor vagyok jó, ha úgy élek, ahogy azt elvárják. Vagy a vallásos hovatartozásban, azért, mert én református vagyok, mert az egész családom az volt, ezért én jobb vagyok, vagy külön vagyok, mint azok, akiknek nincs meg ez a akár évszázados hagyomány. És azért, hogy ebbe meg tudjon állni, ezért kényszerül arra, hogy folyamatosan másokat ítélgessen, hogy ő elég jó legyen, vagy folyamatosan másokat, akik nem ebben a hagyományban vannak, lenézzen azért, hogy a saját hagyományát ebben felemelje. Csak a kudarc az ebben az, hogy a szívnek a teljes békességét és a teljes nyugalmát ez soha nem fogja megadni. Soha. A teljes elfogadást, a teljes szeretetet, a teljes biztonságot, hogy Istennél vagyok, soha nem fogja megadni a vallásos teljesítmény. Soha. És ezért annál jobban, ezért egyre jobban ítélkezik, hogy önigazoljon, minden inkább önigazol, annál inkább ítélkezik, és egy ördögi körbe, egy csapdába került. Hogyan történik ebből a szabadulás? Az első, hogy azt mondod, Istenem, igazod van velem szemben, és nekem semmi igazságom nincs veled szemben, vagy előtted. Ézsaiás próféta fogalmaz így, egy helyen, hogy minden igazságunk, mint szennyes ruha. Meg tudod-e tenni? Ahhoz, hogy Jézus beköltözhessen a szívedbe, ahhoz, hogy Jézus meg tudjon változtatni, az első, hogy azt kell mondani, Isten eljössz, és azt mondod, hogy Uram, minden hűségességem, minden érdemem, minden, amit kaptam, amit teljesítettem, érted, mindez semmi. Mindez semmi annak a fényében, hogy te el kell, hogy engem fogadj. Mindez az igazság, ez szennyes ruha, mindez ítélkezéssel teli. Mindehhez hihetetlen mennyiségű ítélkezés, keserűség, mások megvetése, macsok kapcsolódik a szívemben. Bűnbánat, és amikor porba hull a büszkeségünk, és megnyílik a szemünk, és megtörik az ember szíve, az már a lélek körülmetélésének a... Akkor már az történik, amiről Pál beszél, a lélek körülmetélésének útján jár. Az Ószövetségben, ahol használja ezt a kifejezést, hogy hogy belülről a szívetekben metélkedjetek körül a Szentíró Mózes könyvében a megtérésről beszél, és arról beszél, hogy ha majd megtérsz, ha majd visszafordulsz Istenedhez, azt mondja, utána szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened az Úr, és szeretni fogod Istenedet az Urat, és teljes szívedből, és élni fogsz. Ami azt mondja, hogy Isten munkája, a Szentlélek munkája az, ahogy belülről körülmetéli, megváltoztatja, átformálja a szívünket. És az avval kezdődik, hogy Uram, igazad van velem szemben. Nincs igazságom Jézus nélkül. Hiszen Jézus azért halt meg, és azért támadt fel, hogy Isten igazságát, bocsánatát, tisztaságát megszerezze nekünk, és ránk ruházza. Ameddig mi máshonnan merítjük az igazságunkat, addig elválasztjuk magunkat Jézustól. Addig nem tud az evangélium beáradni a szívünkbe. Egyedül a Szentlélek jelenlétében Jézus az, aki megváltoztatja a szívünket. És ezért befejezésül ez arra hív minket, hogy hozd a szívedet, hozd a bensődet, hozd a lényedet az elé, a Jézus elé, aki nem ítélkezett. De egy nap mindeneket ő fog megítélni. Ő egyedül a te bírád. Hozd annak a jelenlétében magadat, aki ugyanakkor helyetted elhordozta az ítéletet a kereszten. Nem ítélkezett, amikor itt volt. Helyetted elhordozta az ítéletet a kereszten. Azt jelenti változni, hogy rögzítsd a szíved szemeit arra, aki megszerezte számodra a teljes elfogadást, a bocsánatot, a békességet ingyen. És ez nem megy ki gyorsan belőlünk. Amikor az ember felismeri ezt, és újra felismeri az életében, és Isten elé hoz a bűnbánatban, ettől nem olyan bizonyos dolgokkal, bizonyos bűnökkel abba hagyott, kész, ilyen egyszerű. Bizonyos szívbeli küzdelmekkel pedig az ember küzdik, és nem megy ilyen egyszerűen. Ezért tartsd magadat, a figyelmedet, a szívedet Jézus jelenlétében, és újra elmélkedj azon, amit ő megszerzett neked, ahhoz, hogy megszabadulj az ítélkezéstől. Ha igazán változni akarsz ezen a területen, akkor imádságban tedd egyre inkább a magadévá az evangélium nagy titkát. Hogy Jézus adja az igazságodat, hogy újra és újra reflektálnod kell erre, hogy nincs szükségem már az ítélkezésre. Mert Jézus elfogadott. Mert Jézusban van az életemnek az értelme, a célja, a tartalma. És ahogy benne élsz ebben, ahogy benne jársz ebben, át fog formálódni a szíved, a bensőd, a szavad, szavaid és az életed. Miért? Azért, mert Jézus azt mondta, amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. És ezért csak akkor szól tisztán a szánk, ha Jézus Isten igazsága, Isten szeretete, az evangélium hatalma átjárja, át és át és átjárja, és betölti a szívünket. És akkor nem szentecskék veszünk, hanem Isten gyermekei. Amen.
Imádkozzunk! Urunk, jövünk a kereszthez. Jövünk a kereszthez, amely neked halált hozott, nekünk meg örök életet. Jövünk, hogy leboruljunk ennek a keresztnek a tövéhez, és megvalljuk újra azt, hogy igen, mindabban, amit ma hallottunk, mindabban bűnösnek találtattunk. Igen, Urunk, megvalljuk azt, hogy ezerszer és ezerszer ültünk a te székedbe. Uram, azt hittük, hogy mi vagyunk az Isten, mi vagyunk azok, akik ítéletet mondhatnak a körülöttünk lévőkről. Bocsásd meg nekünk, ami büszkeségünk, önigazoltságunk, felfuvalkodottságunk, Bocsásd meg, hogy voltak olyan pillanatok, időszakok az életünkben, mikor azt hittük, hogy jobbak vagyunk a másiknál. Bocsásd meg, hogy a körülöttünk lévőket nem tartottuk különbnek magunknál. Bocsásd meg, hogy vakok voltunk arra, hogy észrevegyük azt, hogy ők miben jobbak, miben teljesebbek. Bocsásd meg ezt a sötétséget, amiben voltunk. Hadd tegyük most ezt eléd. És hadd adjunk hálát azért, hogy nem sújtott le a te haragod, hogy nem zúztál össze minket, nem söpörtél el a föld színéről, hanem türelmesen vártad azt a pillanatot, mikor ezt felismerjük, hogy elhozhassd a te bocsánatodat. És így kérünk most ezen a reggelen, hogy hozd el a mi szívünkbe a te bocsánatodat, és nyisd meg, Uram, a mi testi és lelki szemünket, hogy képesek legyünk a másikat magunknál különbnek látni. Adj világosságot, és adj olyan szeretetet, olyan együttérzést, olyan törődő szívet, olyan türelmet, amilyen csak nálad van. Engedd, hogy a követeiddé válhassunk. Engedd, hogy a te nevedet nem miattunk gyalázzák, hanem épp, hogy fény és világosság lehessünk. Hogy olyan emberek legyünk, akikre nézve az emberek utánad kezdenek el vágyódni. Formáját minket, tisztíts meg minket, újíts meg minket, Urunk. És Uram, ahogy végzed ezt a tisztító, újító, gyógyító munkádat, a mi személyes életünkben, úgy végezd ezt a mi gyülekezetünk életében, a közösség életében, hogy valóban egy test legyünk, aminek te vagy a feje, a vezetője, az irányítója. És Uram, így könyörgünk városunkért, és az országunkért is. Könyörgünk a te lelkedért, Uram, mert tudjuk jól, hogy a te lelked nélkül nincs változás, nincs megújulás. Kevés minden emberi erőlködés és bölcsesség, minden emberi ismeret. Uram, könyörgünk azért, hogy árazd a te lelkedet erre az országra, hogy egyre többen és többen hozzá térhessenek, és valóban egy közösségé, egy nemzetté, egy egységé válhassunk, akik téged követünk, és akik a másikat maguknál többre tartják. Tekints le így ránk ezen a reggelen. Könyörülj rajtunk, Urunk. És most mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.